Folytassuk az ige tanulmányozását, a korintusi levél tanulmányozását. A 12. fejezet, ami következik, és ugyan több részre is lehetne osztani ezt a 12. fejezetet, de az összefüggései olyanok, hogy inkább úgy gondoltam, hogy egyben olvassuk el az egész fejezetet. Itt is lehet követni, és én is innen fogom felolvasni. Annyit előjáróba, hogy ugye a lélek helyett, itt a szellem szót helyettesítettem be, a pneuma görög szó miatt. Hogyha valaki követi a szemével a Bibliában, ott majd mást olvas. A szellemi ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vitt és sodort valami benneteket a néma bálványokhoz. Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja, Jézus átkozott, aki Isten szelleme által szól, és senki sem mondja, Jézus Úr, csak is a Szent Szellem által. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a szellem ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. A szellem megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Mert némelyik a szellem által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon a szellem által, egyik ugyanattól a szellemtől a hitet, a másik ugyanazon szellem által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit, vagy a prófétálást kapta, van, aki szellemek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanaz a szellem munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amit akarja. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy szellem által mi is mindnyájan egy testé merítettünk be, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy szellemmel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része? És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig az Isten rendezte a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok a tag, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rá szükségem, vagy a fej a lábaknak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg a test gyengébbnek látszó részei nagyon is szükségesek, és amelyeket a test tisztességtelen részének tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyon megbecsülésben részesülnek. Az ékeseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe, az alacsony rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká rendelt az Isten az egyházban, másodszor prófétákká, harmadszor tanítókká. Azután adott csodatevő erőket, kegyelmi ajándékokat, gyógyításra, gyámorításra, vezetésre, különféle nyelveken szólásra. Mindnyájan apostolok? Mindnyájan proféták? Mindnyájan tanítók? Mindenkiben van csodatevő erő? Mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával? Mindnyájan szólnak nyelveken? Mindnyájan meg tudják azt magyarázni? De törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. Összefoglalva, hogy miről szól ez a fejezet, az újjászületett ember életgyakorlatáról a gyülekezetben, az eklézsiában, ahogy azt Isten eltervezte, és ma is ahogy működik. Nem egyénileg tervezte Isten a mi életünket csak, hanem úgy tervezte, hogy közösségben éljünk, a helyi gyülekezetben is, de a helyi gyülekezet és minden tag is, aki majd erről szó lesz, hogy kik a tagjai az eklézsiának, azok egy szervezetbe tartozzanak, egy élő szervezetbe. Nagyon fontos alaptanítást tartalmaz ugye ez a fejezet. Azt, hogy Krisztusnak a teste, az eklézsia, ugye ez egy görög szó, azt jelenti, hogy a kihívottak gyülekezete, olyan, mint egy emberi test, hasonló ahhoz, a működés szempontjából is, és felépítés szempontjából is. Ahogy itt az ige, az egész végig, ahogy követtük a fejezetet, láttuk, hogy részletesen tárgyalja ezt, hogy nagyon sok tag van a testben is, és tulajdonképpen a sok tagnak közös a célja, közös az irányultsága. Az a cél, hogy a test, az egész test jól működjön, és Isten dicsőségére működjön, mármint az eklézsia, Krisztus teste. Nagyon fontos dolog ez. Ha mindenki egyénileg másfelé húz, egy tagban, egy testben, világosan értjük és látjuk a saját testünkben is, hogy abból nem lesz jó működés. Nem lesz egy olyan működés, ami egy egészséges szervezetnek a működése, egy ember, egészséges ember működését eredményezné, hanem teljesen meghasonlana az ember, ha a szervei külön mást akarnának, és nem az egy közös cél érdekében munkálkodna a test, minden tagja külön is. Ennek az egésznek a vezérlését, ugye a mi szervezetünkben is a fej csinálja. A fej végzi, a fejben történnek a vezérlési műveletek. Sok minden, amiről tudunk, az is, de nagyon sok olyan vezérlési funkció van, ami nem is tudunk, fogalmunk nincs róla, hogy mi zajlik a testben. Mégis működnek egészségesen azok a tagok, amiket az a mondhatnám így vegetatív rendszer működtet, amit nem tudunk vezérelni mi akaratunkkal, nem férünk hozzá. És ugye amikor ezek megbetegszenek, akkor történnek azok a betegségek, amik a legnehezebben kezelhetők, amik a legnehezebben változtathatók meg. Pontosan így van ez a Krisztus testében is, hogy a fej, a Krisztus, aki vezeti a gyülekezetet, vezeti az emberek életét, az egyes tagok életét is, a Szent Szellem által, és ha nem Krisztus vezeti a mi életünket és a gyülekezet életét, az eklézsia életét, akkor egész más végeredmény és egész más következmények lesznek, amit látunk is, hogy sokszor az emberek veszik át a vezetést, az emberek a maguk akarata vagy a maguk észjárása, bölcsessége szerint vezetik a gyülekezeteket vagy a hívő emberek közösségeit vagy a maguk életét, vagy a magunk életét, mondhatjuk így is. És akkor láthatjuk, hogy abból mi sül ki. Abból mindig az sül ki, ugyanúgy, mint a test betegségén is. Ha valaki nem a fej irányítása alatt működik, abban mindig betegségek lesznek. Természetesen itt minden példa sántít, vagy legalábbis itt is vannak olyan részek, ami a példa és a valóság között nem teljesen analóg módon érthetők, vagy értendők, de a lényegét kell értenünk, lényegét, hogy Krisztus az, aki irányítja az életét az embereknek, a hívő embereknek, és akkor tudunk annak a célnak megfelelni, ami Istennek a terve volt, hogy az ő népe, a kihívottak gyülekezete, a szellemi Izrael, lehet így is mondani, egy irányba munkálkodjon. Lehetne mondani azt, hogy ez egy álomvilág, amit az ige mond, hiszen nem ezt tapasztaljuk sokszor a világban és a saját életünkben is. De mindenképp ez a cél. Mindenképp ez Istennek a célja és Isten terve, hiszen ahogy az ige mondja, hogy egy Urunk van, egy szellemmel itattattunk meg, és ezért nagyon nagy dolog, ha egymás javára épülésére dolgozunk, és ez az Isten terve. Csak egy pillanatra fölvetitek egy olyan képet a példa kedvéért, hogy mit is írt tulajdonképpen a Biblia, miről is szólt ez a fejezet, hogy olyan az a Krisztus teste, mint egy valódi emberi test, ugye ez egy ilyen izmokat, meg inakat ábrázoló kép, de a képnek a mondani valója miatt vetítettem ki, vagy jött elém ez a kép, hogy egy egészséges szervezet, egy egészséges test, az úgy működik és úgy néz ki, ahogy Isten itt az igében, a 1 Korintus 12-ben leíratta, hogy nagyon sok tagja, nagyon sok része, nagyon sok vetülete van, mint ahogy itt a testnek is látjuk, hogy ehhez hasonlítja a Krisztus testét a Biblia. Térjünk át azokra a kérdésekre, ami más, ugye egy emberi testbe születés által bele vannak helyezve a tagok, ugye? Az nagy baj, hogyha egy születésnél úgy születik meg valaki, hogy valamilyen testrészei hiányoznak, vagy valamilyen alkatrészei, belső szervei hiányoznak, ugye ezekből nagyon komoly betegségek vannak. Itt a Krisztus testében viszont az a helyzet, hogy születés által lehet ugyanúgy belekerülni, a testi születés által senki nem kerülhet bele Krisztus testébe, viszont újjászületés által kerülhet bele valaki. És miről ismerhető fel valakiről, hogy Isten gyermeke lett? Isten gyermeke az, amit a Biblia úgy mond, itt a harmadik versben, hogy Jézust Úrnak vallja, mert Úr lett az életében. Ez a gyakorlati ismertető jele, ahogy itt ebben a harmadik versben olvastuk, hogy kik az Isten gyermekei. Természetesen nem arról van szó, hogy a szánkkal mondjuk csak azt, hogy valaki, hogy én hiszem ezt, mert ha csak valaki szavakkal vallja, és nem élettel, arra azt mondja az ige itt a Máté 7:20-21, hogy azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket, nem minden, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Ez egy nagyon fontos különbség, hogy nem az számít, hogy mit mond az ember, nem a szavak számítanak, hanem az, hogy mit terem a mi életünk, milyen gyümölcsei vannak az életünknek, cselekesszük-e, tesszük-e azt, amit Isten igéje mond, amit Isten mond nekünk, ami a életünk mutatja-e kívülről és a mi számunkra is látható módon, mutatja azt, hogy mi Jézus Krisztust Úrnak valljuk az életünkben. Ez egy nagyon fontos és nagyon egyszerű vizsgálati módszer. Mindenki a saját életében is láthatja és meg tudja vizsgálni, hogy mi változott az életében. Itt olvastuk a második versben, hogy mi jellemezte az életünket, mielőtt Jézus Krisztus lett volna Úr a mi szívünkben. Az jellemezte, ahogy itt olvassuk, hogy egy Csia fordításból írtam ide ebbe a diába, hogy a néma bálványokhoz úgy hurcoltak titeket orrotoknál fogva vezetve. Ugye ez nagyon sértő az ember számára, ha valaki ezt hallja, és nem tapasztalta meg ennek a valóságát, vagy nem látta be a maga számára ennek a valóságát. De azt gondolom, hogy aki őszinte saját magához és az életét vizsgálja, az sokszor felismeri ezt. Sok dologban felismeri ezt, hogy valóban úgy vittek bennünket, vagy úgy vezetnek bennünket oda különböző olyan kívánságokhoz és azoknak a teljesítéséhez, vagy azoknak célként való kitűzéséhez, hogy nem is tudunk róla, tényleg úgy vezetnek az orrunknál fogva, lógatva előttünk a mézes madzagot. És erre ezt mondja a Biblia, hogy a hústest vezérli a mi életünket egészen addig, amíg föl nem ismerjük, meg nem mondja ezt nekünk Isten szeretete, meg nem világosítja a mi gondolkozásunkat, a mi szívünket, hogy a mi életünk azoknak a dolgoknak él, ami megkötözi a mi életünket, ami gúzsba köti a mi életünket, hogy csak a földi dolgokat, csak a test kívánságait lássuk, és azok legyenek a célok. És eltakarja előlünk azt a mennyei távlatot, amit Isten igéje világossá tesz számunkra, hogy megváltozhat az életünk akkor, hogyha befogadjuk az Úr Jézust, és bűnnek látjuk azokat a törekvéseket, amiket ami a hústesti kívánságaink után menve teszünk, és fölismerjük Krisztusban a szabadításnak, a bűnbocsánatnak a valóságát, és személyes megváltónká válik Jézus Krisztus. Ezek a dolgok, amiket itt felsoroltam, ezek éppen csak nagyon egy részleges felsorolás, de alapvetően mégis ezek közé csoportosítható nagyon sok minden, és a világnak a céljai ma is látjuk, hogy a körülöttünk élő világ ezek között a rendszerek között él, és a pénz, ugye itt a has, itt az étkezés és a egészség, meg mindenféle dolgokat gondolhatunk mögé, nem csak magát az étkezés nyilván. Aztán a hatalom egy nagyon csábító valami az emberek számára, de talán a legnagyobb, ami mindegyikünket meghatároz, az én tudat, és az én, nem is a tudat maga, hanem az én uralkodása. Az, hogy én vagyok a középpontban, én legyek mindig az, ami velem történik, az a legfontosabb. Minden más lényegtelen, és ezt látjuk már kisgyerektől, ahogy megszületik, hogy ő akar mindig a középpontban lenni, addig nem hajlandó abba hagyni vagy a sírást, vagy a hisztizést, amíg valamilyen módon nem foglalkoznak vele, vagy a szülei, vagy akár mások. Ugye látjuk ezt mi is már az unokáknál, hogy milyen kiskortól kezdve jellemző ez az emberre, és aztán megmaradhat egészen egészen a sírig, az öregkorig, hogy az ember mindig maga akar középpontba kerülni. Azt akarja, hogy vele foglalkozzanak. És ez vezeti aztán nagyon sok minden egyéb olyan cselekedetre, ami ennek a következménye, hogy mi saját magunk vagyunk az életünk középpontjában. Célként is, és úgy is, mint megvalósítandó, hogy úgy mondjam, azt szeretné az ember, ha mindig ő lenne az életének középpontjában, boldogságával, mindenféle tudatával együtt. És ez egy kérdés, hogy amikor megismertük az Úr Jézust, akkor is utána megmaradhat az ember életében a hústestnek a rabszolgasága, hiszen az új élet és a régi élet közötti harc zajlik, és a régi élet az a hústesti életemben tovább is élünk, ami azt mondja az ige, hogy nem váltatik meg. Ez harcol egymással. Van egy olyan harc az életünkben, amit a hívő ember tapasztal, hogy Isten szavához, Isten szeretnének a munkájával szemben áll mindig a mi hústestünk, és mindig azt akarja, ami szemben áll Isten igéjével. Mindig mást akar, mint Isten igéje. Mindig más vissza akarja vinni az életünket bizonyos területeken, akár több területen is. Ugyanoda, ahonnan az Úr Jézus megszabadít, az Úr Jézus szeretete megszabadít bennünket. És ez egy óriási lehetőség a hívő embernek, hogy nem kell a hústest rabszolgaságában élni, nem kell azoknak a céloknak a rabszolgaságában élni, ahogy éltünk, mielőtt megismertük az Úr Jézust. Tovább megyünk, látjuk, hogy Isten megvalósult terve az, hogy akik megtérnek az Úr Jézushoz, akik gyermekei lesznek Istennek, egy élő szervezetet alkossanak. Ez az eklézsia. És ez nagyon fontos, hogy amit itt látunk, hogy ebben az élő szervezetben, az elején is mondtam, a fej Krisztus. Ő az, aki vezérli a testet a Szent Szellem által, és a Bibliát, Isten igéjét felhasználja a mi életünkben, és hozzátartozik, hogy megérthesse az ember Isten igéjét, ehhez szükséges a mi újjászületett szellemünk. Nem lehet megérteni a Bibliát. Azt mondja a Biblia, hogy a testi ember, az a hústesti ember, aki nem ismerte meg az Úr Jézus kegyelmét, nem ismerte meg Istenben, nem született újjá, annak az életében a Biblia, Isten igéje nem okoz olyan változást, mint aki új élettel rendelkezve Isten szellemén át megértheti az igét a saját maga számára. Azt mondja a római levélben az ige, hogy Isten szelleme a mi szellemünkkel tesz arról bizonyságot, hogy mi Isten gyermekei lettünk. Arról, hogy befogadtuk az Úr Jézust, erről bennünk egy bizonyosság támad. Ebben ott lesz egy üdvbizonyosság a szívünkben, és amíg valaki ezt nem tudja magáról, mert ez nem egy érzés, hanem ezt mondja Isten igéje mi számunkra, ha ezt valaki nem tudja biztosan, az ugye nagy baj, az nem, valószínűleg nem született újjá, nem ismerte meg az Úr Jézus személyes megváltójának. De megismerte, akkor tudhatja, hittel elfogadhatja az igének ezt a kijelentését. És ez nagyon fontos, hogy mondom, ez nem azon múlik, hogy valaki érez-e valamit belül, valami meleget, hideget, valamit érez-e, hanem azon múlik, hogy Isten igéje ezt mondja nekünk. Krisztus testének a tagjai az újjászületett emberek. És az, amiről már itt az elején szó volt, és az egész lényeg ennek a fejezetnek, hogy a cél az, hogy a test növekedjen, hogy Isten dicsőségét magasztalja, és fontos ez, ami a szellem vezetése alatt állva jól működjön, egymás segítse mindenki. Hogyha ezt nézzük, akkor ebben az idillikus rendszerben az, hogy minden ember építi, aki megtért az Úr Jézushoz, minden ember építi a gyülekezet életét. Építi azzal, ahogy él, építi azzal, ahogy szolgál, építi a jelenlétével, azzal, ahogy imádkozik másokért és Isten országáért. Minden cselekedetével, minden cselekedetünkkel építhetjük Isten országát, hogyha Isten szelleme munkálkodik bennünk. Ha hagyjuk, hogy valami más erők és a saját akár önző, vagy irítségünk, vagy sok minden hústesti tulajdonságunk érvényre jusson, akkor megváltozik ez a helyzet. Akkor az lesz, hogy nem épülésére vagyunk a testnek, hanem a rombolására. De erről talán majd később még szó lesz néhány szóban. Ebben már az előbb is mondtam, hogy kik tartoznak Krisztus testéhez, minden újjászületett hívő ember. És itt azért meg kell említeni azt csak egy nagyon rövid zárójeles megjegyzésben, hogy a testi gyülekezeteket megosztotta az a tanítás régen, hogy nem egységes a Krisztus teste, hogy nem minden hívő újjászületett ember tartozik bele a Krisztus testébe. És ez a tanítás megosztó tanításként sokszor megosztotta a testvéreket a testvérgyülekezetben, különböző közösségekben, az ország különböző gyülekezeteiben. Nem akarok erről többet azért beszélni, mert egyáltalán nem értek vele egyet. Én úgy gondolom, hogy az igében nekünk Isten azt mondja, hogy aki újjászületett hívő megtért ember, az Isten egyházába, az eklézsiába tartozik, Isten és a Krisztus testéhez tartozik. Tehát, hogy Krisztus teste és az eklézsia az egy és egységes. Itt a János 1.12.13 jól ismert verse van itt, hogy kik tartozhatnak Krisztus testéhez, valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől vagy Istenből születtek. Ez az ige, nagyon jól ismerjük, ez, amelyik az egyik legfontosabb alapigéje annak, hogy az újjászületett emberek, azok Isten gyermekei lettek. Akik befogadták Jézus Krisztust a szívükben, ahogy itt írja az ige, már az őt, ugye az Jézus Krisztust, őket hatalmazta fel Isten arra, hogy azt mondhassák magról, ők beletartoznak Isten országába, Isten családjába, Isten népébe. Aztán A másik gondolat, hogy ahogy itt olvastuk a 13. versben, a 1 Korintus 12-ben, mivel egy szellembe merítettünk be, egy szellem itatott át minket, ezért tartozunk a Krisztus testéhez. Ezért a Krisztus teste, egy egységes test, mindazok, akik újjászülettek, azzal a szellemmel itattattak át, azok mind beletartozhatnak Krisztus testébe, és bele is tartoznak. Erről ugye a Róma 5 szól erről, hogy belénk adta, vagy belénk töltötte Isten az ő Szent Szellemét, nekünk a szeretetét, a nekünk adatott Szent Szellem által. És még két gondolat arról, hogy kik tartoznak Krisztus testéhez. Ugye nem a bemerítkezés a feltétele, a vízbe való bemerítkezés a feltétele, hogy valaki Krisztus testének a tagja legyen, hiszen ez egy bizonyságtétel arról, ugyanúgy, mint az úrvacsora sem tesz kapcsolatba Istennel bennünket, hanem egy pont az ellenkezője van, hogy egy bizonyságtétel arról, hogy valaki Isten gyermeke lett, hogy az ő életében Úr lett Jézus Krisztus, hogy az ő Istentől kapott új életben akar élni és járni, erről bizonyságtétel a bemerítkezés. De nem ettől lesz valaki a Krisztus test tagja. A Máté 3.11-ben olvassuk azt, amikor bemerítő János mondja, hogy ő ugyan vízzel keresztel, de az, akinek nem méltó a sarjának a szíját sem megoldani, Jézus Szent Szellembe és tűzbe merít titeket. Jézus az, aki Jézus Krisztus az, aki belemerít bennünket abba a Szent Szellembe, amikor befogadjuk őt, ami a Krisztus testéhez tartozásának a feltétele. A bemerítkezés, a vízbe való bemerítkezés, a vízbe történő bemerítkezés, ennek erről szóló bizonyságtétel. 2 Korintus 5.17 is ide tartozik, azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Az ember életében, amikor Krisztusban lesz, amikor Krisztusban merül, hitáltal elfogadja Krisztus személyes megváltójának az ember, akkor minden megváltozik. És azt gondolom, ez a legláthatóbb dolog a mi életünkben, hogy megváltoznak a céljaink, megváltozik az értékrendünk, azok a dolgok, amik értékesek voltak addig, teljesen más megvilágításba kerülnek. Aztán megváltozik az embernek a társasága, az, ahova szeret járni, ahol jól érzi magát, hiszen Isten gyermekei között érzi jól onnantól kezdve az ember magát, akik hasonlóan megkegyelmezett bűnös emberek. Akik tudják magukról, hogy nem az ő cselekedetük számít, nem a saját maguk nagysága számít, nem az számít, hogy ők mit tettek le az asztalra emberi módon, földi módon, hanem Krisztusnak a szeretete, Krisztusnak a kegyelme, Isten kegyelme az Úr Jézus váltságában. Ez a közös összekötő kapocs, ami összeköt bennünket, soha nem az egyéni, a mi cselekedeteink, a mi tudásunk, a mi nagyságunk akár, és ezért megváltozik ez az egész gondolkozásmód. Aztán ugyanígy látjuk, hogy a hozzáállásban is megváltozik az ember élete, egész más lehet ugyanazokban a hétköznapi dolgokban a hívő ember élete, a hívő embernek a hozzáállása, ugyanazokhoz a hétköznapi dolgokhoz teljesen megváltozik. Sokan elmondták, hogy amikor megtértek, befogadták az Úr Jézus a szívükbe, akkor olyan dolgok tűntek föl nekik, amik előtte sose. Volt egyszer egy csendesíteni egy fiú, aki azt mondta, hogy amikor megtért, akkor hazafelé az összes csikket összeszedte az úton, mert annyira zavart, amit sose vett észre addig, hogy tele van csikke az utca, és úgy gondolta, hogy ez borzasztó, hogy ilyen csúnya, és elkezdte összeszedni, bedobálni a szemükbe a csikkeket. Ez csak egy apró példa arra nézve, amit talán mi is átélünk, vagy átéltünk, vagy átélünk sokszor, hogy megváltozik az embernek a hozzáállási dolgokhoz, a látásmódja, az egész szemlélete. És egy nagyon fontos kérdés, hogy megtapasztaltuk-e ennek a valóságát. Megváltozott a mi irányultságunk a mi életünkben azért, mert Krisztusban vagyunk. És milyen nagy dolog az, ha erre igennel tudunk válaszolni, és meg tudjuk mondani azokat a pontokat is, ahol tapasztaljuk, hogy megváltozott ugyan, de mégis vonz a régi. Mégis soha mindenben úgy akarunk, vagy úgy élünk, hogy visszalépünk abba, ami volt régen. Ha már beszéltünk arról, hogy kik tartoznak Krisztus testébe, tovább, amiről szól ez a fejezet részletesen, hogy hogyan működik a Krisztus teste. Hiszen egy élő szervezet működése az nagyon fontos, hogy hogyan működik. Ahogy az emberi testnek a vizsgálatát is, ugye nagyon régen elkezdték az emberek, nagyon régen elkezdték, hogy hogyan lehetne a betegségeket meggyógyítani, hogyan működik az emberi test, és a mai napig is ugye ebben óriási energiát és óriási erőforrásokat fektetnek, hogy megismerjék az emberi test működését. Ugyanígy láthatjuk, hogy Isten is a Bibliában elmondja, hogy vannak dolgok, amit megismerhetünk természetesen, vannak, amit nem. De azt, hogy hogyan működik, azt alapvetően elmondja nekünk ez a fejezet. Hogy a Krisztus testében sok tag van ugyan, mind különböző feladatokkal, különböző megjelenési formákkal, mint ahogy külsőre is mindannyian különbözőek vagyunk, nincs két egyforma ember ezen a világon, de mégis közös céllal. És ez egy óriási dolog, amit itt a Biblia közöl velünk, hogy annak ellenére, hogy mindegyikünk külön más ember, külön egy teljesen más individuum, mégis az a közös cél foghatja össze az életünket, és a mi gondolkozásmódunkat, hogy Isten országa épüljön, a test, Krisztus teste épüljön, Isten dicsőségére legyen a mi életünk. Ez egy nagyon nagy változás ahhoz képest, hogy ha megkérdezünk a világban 100 embert, hogy az ő életének mik a céljai, vagy mit szeretne megvalósítani ebben az életben, akkor nyilvánvaló, hogy a nem hívő emberek azok csak a maguk életének a boldogságáról vagy megvalósíthatóságáról beszélnek. Lehet, hogy vannak emberek, akiknek van nagyobb, globálisabb közös céljuk, amiről beszélnek, de alapvetően mindig azt látjuk, hogy minden mögött az egyéni érdekek húzódnak meg. És ez az, ami óriási különbség a Krisztus testének az életében, hogy ebben a rendszerben, ebben a közösségben, ebben a közösségi formában, Isten népében semmilyen fajta egyéni érdeknek nem kell meghúzódnia. Semmilyen egyéni érdeknek nem kell, hogy engedelmeskedjen az ember, nem kell, hogy egyéni érdekek legyenek, hogy épüljön Isten országa. Sőt, azt mondja itt nekünk az ige, hogy annak ellenére, hogy mindegyikünknek megvan egy egyéni elképzelése, mégis a cél az, hogy Isten ország épüljön, nem az egyéni érdekeink. És ez egy nagyon fontos különbség. És egy nagyon nagy lehetősége is a hívő embereknek, nekünk is, akik közösségben vagyunk, hogy megvizsgáljuk a szívünket, a saját életünket, a hozzáállásunkat Krisztus testének az életéhez, hogy mit teszünk, hogyan élünk, hogy vannak-e egyéni érdekeink abban, amit teszünk Isten népének a munkájában, a szolgálatban. És az a jó, hogyha azt tudjuk mondani, hogy akár ha meglátjuk azokat, akkor meg tudjuk bűnnek vallani, és azt tudjuk mondani, hogy nem szeretnénk, ha így menne tovább az életünk. De az is nagy dolog, amikor felismeri az ember, hogy igazából semmilyen érdek nincsen amögött, amit teszünk. Semmilyen egyéni érdek. Csak egyetlen egy cél van, az, hogy látjuk, hogy mit tett értünk Jézus, és annak a szeretetnek a tovább működése bennünk, ennek a szeretetnek a burjánzása az, ami vezeti a mi életünket. Ebben és Isten dicsőségére éltünk. Ha így élünk egyénileg mindegyikünk, akkor építeni fogjuk ezt a gyülekezetet, a helyi gyülekezetet is, és Isten országát is. És olyan nagy dolog az, hogy nekünk és minden helyi gyülekezetnek van arra lehetősége, hogy mindig folytassa ezt az utat, építse a gyülekezetet. Mindig arra is van lehetőség, hogyha valamit nem jól csináltunk, vagy nem jól csinálunk, vagy más olyan irányultságok szabják meg egy-egy döntést, ami nem az Isten országát, hanem az egyéni érdeket szolgálja, akkor ezt fölismerjük és elhagyjuk. Hiszen ebben is ugyanúgy, mint az egyéni életben, az ember egyéni életében ott van a megtérésnek, a bűnbánatnak, az újrakezdésnek a lehetősége Krisztus keresztjéhez menésben, hogy oda megyünk, és megvalljuk azt, amit felismertünk. Ez egy óriási lehetőség Krisztus szeretetének a következménye, hogy így élhetünk. És aztán van itt egy törvényszerűség, ami ugyanúgy törvényszerűség, ami a földi testünkben is, hogy a tagok öröme, bánata, szenvedése, dicsősége az egész testre kihat. Ahogy a 20. vers mondja, hogy akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind, akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. Ez az egészséges ember életében így van. Ez így van az egészséges közösségek életében is, ahol nem métejezi meg az irigység az egyéni érdekek, ahogy az előbb is mondtam, a gyülekezet életét. A mi számunkra ez is egy óriási lehetőség, hogy felismerjük magunkban azt, amikor nem tudunk örülni a másik örömének, vagy a másik előrításának, mert valamiért ott van bennünk valamilyen fajta irigység, és emiatt nincs bennünk egy igazi felszabadult öröm, vagy ugyanígy, amikor kárörvendő módon nem tudunk együtt szomorkodni, vagy együtt könyörögni az egy nehézségben levő atyafér testvérért. Ez mindegyikünkben ott lehet ennek a kísértése, de olyan nagy dolog az, hogy ezekben is ott lehet a szívünkben az a vágy, hogy tisztítsa meg Isten a mi életünket, hogy ilyen lehessen a mi gyülekezeti életünk, hogy együtt lehessen a tagok öröme, az egész gyülekezet öröme, és aztán ugyanígy fordítva is, hiszen ezzel is a helyi gyülekezetben Isten népe is épül, vagy károsodik. Aztán nagyon fontos kérdések vannak a következő szakaszban, ugye ebben a fejezetben nagyon fontos kérdésekről beszél az ige. Arról beszél, hogy mi az, amiben különbségek vannak, mi az, amiben nincs különbség a hívő emberek között, és ez a szakasz az, amit nagyon sokan máshogy értelmeznek, vagy nagyon sok közösség hangsúly eltolódással, vagy hangsúly szempontból nem ugyanoda teszi a hangsúlyt. Azt gondolom, hogy a mi számunkra nagyon fontos megállapítani azt, amiben nincsen különbség a tagok között. Erről beszél a Lukács 19-ben, a gírák példázatában az Úr Jézus. Az, ahol arról van szó, hogy mindenki egy gírát kap, minden szolga egy gírát kap, és ez a kérdés, hogy aztán mit hoz ki belőle. Hiszen mindegyikünk életének, az új életének az alapja az, hogy Isten kegyelme Krisztusban adott nekünk új életet. Egyikünk sem magunk, ahogy a 2. Efézus 2.8-ban halljuk, hogy nem a magunk cselekedeteiből van az üdvösség, Isten kegyelme az, ami számunkra, minden ember számára. És ebben senki, nincs különbség az emberek között. Minden hívő ember élete, új élete ugyanúgy egy ajándék, egy kegyelmi ajándék már Istentől az Úr Jézus Krisztusban. De az, hogy ebben mit teszünk, abban nagyon nagy különbségek vannak. Az első, amiben különbség van tagok között, azt, hogy ezt a krisztusi életet, amit kaptunk, ezt az egy gírát a példázatban, most nem olvasom fel, ez egy hosszú példázat, de ha valakit érdekel, Lukács 19-11-27-ig van leírva ez a példázat, abban különbség van, hogy hogyan kamatoztatták a szolgák ezt az egy gírát, és a mi életünkben is különbség van, hogy hogyan kamatoztatjuk ezt az új életet, mit hozunk ki belőle. Ugye ott 5 gírát hozott ki belőle az egyik, 2 a másik, aztán egy harmadik, aki semmit, maradt az egy gíra, mert elásta, és nem volt hajlandó befektetni, hogy így mondjam. De ez egy fontos különbség. Ez, hogy a törekvéseinkkel, az életünkkel ott van-e annak a vágya, hogy azt az új életet, amit kaptunk, annak a következményei lesznek-e a mi életünkben, hogy kamatoztatjuk ezt az új életet. Ezt, hogy kamatoztatjuk, hogy mit hoz ki belőle az ember, ugye ezek a fogalmak, ezek a mondatok, ezek elég általánosak, nagyon nehezen érthető, nagyon nehezen megfoghatók ezek. Ezt mindegyiknek a saját életében kell megérteni, mert ez nem azt jelenti, hogy mondjuk hány embert ért meg rajtunk keresztül. Nem ez a számlálás, nem ez a számlálás nyilván. Mi nem is tudjuk, hogy pontosan Isten majd mit fog mondani a mi életünkre, mit fog eredménynek tartani, vagy hozadéknak, kamatnak. Nekünk az a célunk, hogy abban járjunk minél többet, abban az új életben, amit kaptunk. Ha nem ebben járunk, nem ebben élünk, akkor nyilván nem kamatozhat. Ugye, hogyha mindig az óemberi természetünk szabja meg a mi hétköznapjainkat, akkor nem fogunk tudni abban munkálkodni, amit Istentől kaptunk, nem tudjuk azt az egy gírát szaporítani, kamatoztatni, hogyha elássuk azt az új életet, amiben élünk, és élünk tovább is a hústestnek, a test életének, kívánságainak, céljainak és értékrendjének. Aztán másik dolog, ami nagyon különböző a tagok között, ez a talentumok kérdése. Itt a Máté 25:14-30 jól ismert példázata az Úr Jézusnak, hogy nem ugyanannyi talentumot kaptak az emberek ott, a szolgák, mi is ugyanígy nem ugyanannyi talentumot kapunk. És ez egy nagyon fontos alaptétele a Bibliának, hogy akinek Isten többet ad, attól többet is kér számon. És ez nagyon fontos, ez is ez az alaptétel, hogy ez Isten ajándéka, és az igazán a mi hívő énünk, amikor megtértünk az Úr Jézushoz, akkor fölismerjük, hogy minden ajándék, amit Istentől kapunk, hogy azok a dolgok, amiket kapunk, az nem a mi tulajdonunk, és nem a mi termékünk, hogy így mondjam egy csúnya szóval, se a tulajdonságainkban, se azokban a talentumokban, amit kapunk, se az Isten kegyelme ajándékaiban, amit kapunk. Ezek nem a mi dicsőségünket kell, hogy szolgálják, hanem Isten dicsőségét, Krisztus testének az építését. Ahogy a 7. versben olvastuk, hogy a cél, hogy a Krisztus testének a dicsőségére munkálkodjon az ember, a hívő ember, legyenek a tagok. És hogyha valaki úgy gondolja, hogy ez a maga dicsőségét szolgálja, az igen szomorú az Isten népére nézve. Mert ekkor lesznek emberek, akik maguk köré gyűjtenek tanítók, embereket, követőket, ahogy a Timóteus levélben olvasunk erről. Hogyha valaki magára veszi, vagy magára gondolja azt, hogy ő a talentummal, ő rendelkezik, és az övé, és az ő terméke, és az ő dicsőségét, a saját dicsőségét szolgálhatja, és saját maga válik tulajdonképpen az embereknek követendő példává, akkor egy teljesen tévútra viszi azokat, akik körülötte vannak, és a saját életét is. És ez ránk nézve is veszély. Veszély azokra nézve, akik úgy gondolják magukról, hogy az az élet, amit élnek, az egy nagyon átadott élet, egy nagyon komoly hívő élet, és ezért magukat, az ő hitüket, vagy magukat emelik föl, dicsőítik. Milyen jó, hogyha nem vagyunk ilyenek. Milyen nagy dolog az, hogy nem kell egymáshoz hasonlítgatni magunkat. Mert ennek mindig az a veszélye, amikor egymáshoz hasonlítgatjuk magunkat, hogy mindig egy emberi mércét állítunk föl, hogy mint ahogy az emberek teszik, hogy én ennél jobb vagyok, annál rosszabb vagyok, ennél többet szolgáltam, annál többet tettem. Holott ezek, amiket itt az ember így gondol, vagy mond magában, azok tévesek abból a szempontból, hogy nem az Isten dicsőségére tettük akkor, amit tettünk, hanem a saját dicsőségünkre. És aztán néhány szót a talentumok, kegyelme ajándékokról. Nagyon fontos külön választani azt, hogy mik azok, amik emberi képességek, tudások a mi életünkben, amik egyébként genetikai örökségként sokszor kapjuk, szintén Isten ajándékaként. Nem azért, hogy mi azzal nagyra legyünk, hogy milyenek vagyunk, hanem azért, hogy azt is Isten szolgálatába, Isten népének a szolgálatába állítsuk. Nagyon fontos dolog az, hogy ezeket is tudja Isten, és akarja Isten használni a Krisztus testének az építésében, a szolgálatában, oda akar járítani hiszen azért kaptuk, hogy helyre kerüljön az, ami bennünk van, helyre kerüljön Isten szolgálata, a szellem vezetése alá kerüljön a mi különböző képességeink. Nagyon sok példát lehetne erre mondani, amiben látjuk, hogy Isten használta embereknek azokat a képességeit, amit tulajdonképpen ő adott nekik a születésük folyamán, de ami testi képesség volt. Már test is úgy értem, hogy születési képesség volt. Például nagyon jól ismerjük a Moody-nak az életében azt, amikor ő utcai evangelizációt tartott, akkor egy időben relement, úgy hívták ezt az énekest, hogy Senki, a másik nevét, biztos a többen jobban tudják a testvérek közül, akik olvassák az ő élettörténetüket, hogy a bizonyságtételnek, az evangelizációnak az egyik fontos kelléke volt az ő énekhangja, hiszen olyan nagyon szép énekhangja volt, amivel énekelve nagyon sok embert maga köré tudott gyűjteni az utcán, és aztán Moody meghirdette az evangéliumot. Vagy volt, amikor ez énekes, felemlékszem pontos történet, egy hajón énekelve ment oda hozzá valaki, és kapott új életet azon a hajón, meghallva a Senkinek az énekét, ami gyerekkorában az ő, azt hiszem, anyukája, hogy valamilyen rokona énekelt neki, és fölismerte. És az ő született tehetsége az énekhangja volt, amivel ő szolgált Istennek, mert helyére került ez a képesség, hogy nem világi énekeket énekelt utána, hanem Isten országának az énekeit. De nagyon sok ilyen példát lehetne mondani, akár csak azt, hogy emberek például azért mentek be az evangelizációkra sok esetben, mert olyan emberek hirdették, vagy olyan ember hirdette az evangéliumot, akit máshonnan ismertek. Ugye ez csak egy ilyen áttételes példa James Stewartnak, ugye az élete, aki egy focista volt, és mint focistát ismerték az emberek, és ezért mentek meghallgatni, mit mond egy focista, vajon mit mondhat egy ilyen ember. És aztán, amikor ő megtért, ez nagyon sokakat először az első alkalommal ez a kétes hírnév hívott oda az evangelizáció meghallgatására, aztán egész más talán a Krisztus munkája bennük a megtérés lett. És a mi életünkben is láthatunk ilyen példákat. Akár a fizikai téren, fizikai képességek, tanulások, tudások képességében. Ugye valaki megtanul sok nyelvet, és itt ugye most nem a nyelveken szólásról van szó, hanem arról, hogy megtanul valaki több nyelvet, és tolmácsolja mondjuk egy olyan embernek az igehirdetését, aki nem tud a mi nyelvünkön. Ez is annak a képességnek az Isten szolgálatába állítása, amit mint emberi képesség ő neki megvan, hogy megtanulta, hogy rengeteg időt fordított rá. Persze is egy más kérdés, hogy lehet, hogy már azért tanulta meg, hogy valamilyen céllal, az Isten országában levő céllal, de lehet, hogy semmi köze hozzá. Megtanulta a nyelveket azért, mert ő, mint ahogy mi is Magyarországon vagyunk, hogy itt már magyarul nem is nagyon kell tudni a különböző munkahelyek szempontjából, hanem ugye a német és az angol használata, vagy akár a franciája többet ér. De ez egy másik kérdés, attól függetlenül Isten szolgálatába állíthatja ezeket a képességeket is. Aztán egy másik csoport, a kegyelmi ajándékok, amik egyáltalán nem képességek. Amik nem a mi vele született képességeink, hanem Isten szelleme egy emberen át, a saját emberi szellemén keresztül fejti a hatást, ki a hatását munkálkodik. Ez azt jelenti, hogy nem a mi termékünk ez, hanem Isten szelleme munkálkodik rajtunk keresztül. Adja azokat a tulajdonságokat, a dolgokat, amiket csak Isten tud adni az embernek, amik nem velünk született képességek. És itt felsorol elég több mindent az ige. Ilyen az egyik a bölcsesség, ami azt jelenti az Isten szerinti bölcsesség, hogy igazából helyes bibliai értelemben helyes irányba viszi a gyakorlati életét az embereknek, a sajátját is és a gyülekezet életet is. Ez a képesség, ez a kegyelmi ajándék, ez nem képesség, ezt nem tudjuk mi magunktól, ezt Isten igéje munkája az emberben. Isten igéje, Isten szelleme munkája mi életünkben a bölcsességnek a megjelenését. És ez nem emberi tudástól, nem ismerettől, nem már tudományok ismeretétől, hanem az ige és a Isten szellemének a megértéséből származik. Ugyanilyen az ismeret is, hogy a helyes igeértelmezés, magyarázás, tanítás, az összefüggések meglátása, összefüggések megértése, ez, amit szintén Isten ad ajándékba nekünk, az ő kegyelme ajándéka ez. Aztán a hit van itt még felsorolva, ami nyilván nem az a hit, ami minden embernek képessége, hogy hihet az Úr Jézus Krisztusba, hogy új életre juthat, hanem ennél egy magasabb mértékű hit, olyan hit, amilyen valaki emberileg szinte lehetetlen dolgokat indít el, és ebben hisz és tartósan végzi ezt a feladatot. Itt inkább csak példák jutottak az eszembe, ami mint a pontos megmagyarázás, vagy pontos definíció. Lizanének az életét ismerjük, Müller Győr életét is ismerjük, hogy azt az árvaházakat hitben elindítva működtette, és megérte azt, amit Isten csodája, hogy hogyan tartott el több ezer gyermeket hitáltal abban az időszakban, amikor működtette az árvaházakat. De ugyanígy a külmissziók kérdése is, például biztos ismerjük sokan Hudson Taylor életét, aki a kínai misszióba ment, és abban a hittel, amivel ő rendelkezett, azóta előtte már sok évtizeddel dolgoztak ott missziós társaságok, minden eredmény nélkül, vagy nagyon minimális eredménnyel, és Hudson Taylor felismerte azt, hogy az evangelizációnak az alapja, hogy ő is kínaivá legyen a kínaiaknak. Hogy ő beöltözött olyan ruhákba, vacskort növesztett, vagy hogy hívják ezt a hosszú helyet. És úgy élt, ahogy a kínaiak, és ettől kezdve az ő életé, és nagyon sokat szenvedett, és nagyon sok tragédia érte az ő életét, több gyereke meghalt ott Kínában, és aki ismer az élettörténetét, látjuk az ő életében azt a hitet, ami egy kegyelmi ajándék volt, hogy ő újra és újra fölállt azokban a helyzetekben, és vitte tovább az evangéliumot, és nem fáradt bele, nem lett megkeseredett ember, hanem folytatta örömmel az Úr Jézus Krisztustól szóló evangélium hirdetését abban az országban, ahol nagyon sok minden nehézség érte. Aztán sok természetesen van egy olyan nézete is ennek a hit kérdésének, amit mi is tapasztaltunk, hogy a sok gyerek vállalása is lehet ilyen hitből való kegyelmi ajándék a hitből, hiszen ez sem adatik mindenkinek, és ez nem is feladata mindenkinek, ezt látjuk mi is, amikor természetes módon tapasztaljuk azt, hogy Isten szeretete, Isten kegyelme munkálkodik ebben is, és bárcsak ugye látnánk ezt, és tapasztaljuk is, hogy mennyire mellettünk áll Isten, amikor ezekben a dolgokban éljük a hétköznapjainkat. Aztán a profétálásról 1 Korintus 14.3-ban mondja az ige, aki pedig profétál, embereknek beszél épülésére, intésre és vigasztalásra. Tehát igazából ez már nem az a fajta ószövetségi értelmű profétálás csak, lehet olyan is, lehet Isten kijelenthet embereknek olyan dolgot, ami a következőkben fog bekövetkezni, főleg a Biblia ismerettel kapcsolatban ez valósággá válhat, de nem ez a lényege, hanem az, hogy Isten igéjét, ami most már nekünk a kezünkbe lehet, az embereknek az életét előre vigye, így hirdessük az igét. Három dolog van, amit itt egybe vettem, a gyógyítás, csodatevő erők, szellemek megkülönböztetése. Erről azt látjuk, hogy nagyon komoly kegyelmi ajándékok voltak az első keresztények idejében, és jelként adta őket Isten az első században. Több történetet is olvashatunk a Bibliában, most nem akarom felolvasni ezeket az idő rövidsége miatt, de azt olvassuk az Apostolok Cselekedetei 13. fejezetében, ha valaki elolvassa, nézze majd meg ezt a történetet, hogy Bar Jézus, vagy Elimás, aki nehezítette Pál apostol munkáját, aki hirdette a tisztartónak, a római tisztartónak Isten igéjét, ezért vak lett, bizonyítva azt, hogy Isten nagysága, Isten szellemének a munkája így munkálkodik, hogy engedelmeskednek neki a démonok is. Vagy ugyanígy van egy másik történet, amikor ugye Pál követte egy jövendőmondó lányka, aki ugyan jót mondott róluk, azt mondta, mi a valóság, hogy ezek is Isten gyermekeinek a szolgái, Krisztusnak a követei, de mégis megfosztotta ettől Pál a képességtől, hogy világossá tegye, hogy a démonok is tudnak olyan erőket felszabadítani, vagy olyan erőket adni, vagy olyan tudást adni valakinek, amiből a gazdája ugyan pénzt kerestek, és aztán később olvassuk, hogy ebből tömlőzett a Pál apostoloknak a jutalmazása, hogy így mondjam. De ott is ennek a jelként való megjelenése, amit látunk. És mai időkben azt látjuk, hogy biztos, hogy Isten adhatja ezt a képességet is valakiknek ma is, amikor főleg a szellemeknek a megítélését, megkülönböztetését látjuk, de a gyülekezetben igazából nekünk a Biblia a hitünk alapja, nem pedig konkrét olyan események, amik akkor még, amikor nem volt Biblia a kezükben, sokkal jobban kellettek azok a jelek, hogy mit tesz Isten nagysága, Isten szellemének a munkája, milyen erők vannak mögötte, és ezért több volt az akkori megnyilvánulás ezekben, ugyanígy a gyógyítások terén is. Látjuk, hogy Isten ma is gyógyítja az embereket, Isten az, aki gyógyítani tud, de az embereknek azt a fajta gyógyítási kegyelmi ajándékot, amit jelként adott szintén az első időkben Jézus Krisztus is így használta, de az első apostolok is, ez ma nem feltétlenül jellemző. És ez egy nagyon veszélyes terület, hiszen ezt látjuk, hogy ebben nagyon sok olyan mozgalom van, akik erre helyezik a hangsúlyt, és nem arra, ami a fontosabb, hogy nem a test gyógyulása a cél, hanem az új élet, Krisztusban az új élet, hogy valaki megtérjen, hogy örök élete legyen. Hiszen hiába gyógyul meg, és kap talán egy pár évvel hosszabb életet, ugyanúgy meg kell halnia, és ugyanúgy oda kell állni Isten ítélőszék elé. Ahogy látjuk, hogy Jézus is feltámasztotta például ugye Lázárt, de ugyanúgy meg kellett később halnia. A nyelveken szólásról azért nem beszélek most semmit, mert a következő fejezetekben, kifejezetten ugye a 14. fejezetben nagyon részletesen szóról az ige, akkor fogjuk ezt tárgyalni részletesen. És néhány szóban összefoglalva, az, hogy a kegyelmi ajándékok, különbség van ugye a szolgálatban, kegyelmi ajándékokban, de ugyanaz a szellem munkája. És ez a fontos, az építés iránya, ahogy itt a kegyelmi ajándékokról mondja ez a fejezet, hogy soha nem öncélúak, soha nem a magunk építésére, dicsőségére valók, hanem a test épülésére. A Krisztus testének az épülésére, emberek megmentésére, arra, hogy teljesítsük azt a szolgálatot, amiből beállított bennünket Isten, és ebben legyünk állhatatosak, legyünk kitartóak. Nem egyszeri alkalmakról van is szó legtöbbször, bár van nyilván egyszeri alkalomra is kapott kegyelmi ajándék, ami egy-egy konkrét feladatra kapjuk, de alapvetően általában hosszabb feladatokra, vagy több ideig tartó feladatokra kapjuk, hogy azokban állhatatosan szolgáljunk az Úr Jézusnak, Istennek a gyülekezet építésére, az eklézsia építésére és a helyi gyülekezet építésére is természetesen. És a legutolsó gondolat, hogy egymás kiegészítésére is kaptuk ezeket, hiszen senkiben sincs meg valamennyi kegyelmi ajándék. Pontosan azért gondolta ezt így Isten szeretete, hogy valaki emberileg ne nőjön a többiek fölé, ne nőhessen az a többiek fölé, és milyen nagy dolog az, amikor ezt megérti mindegyikünk, hogy egymás kiegészítésére vagyunk. Egyikünk valamiben kapta Isten tőle azt a kegyelmi ajándékot, amit a másik talán nem annyira, vagy egyáltalán nem, és tudjuk egymást építeni, egymást segíteni, egymást kiszolgálni, ahogy a test fizikai tagja is, ahogy mondja az ige, hogy nem mondhatja egyik szerv a másiknak, egyik tag a másiknak, hogy nincs rá szüksége, hiszen egész más a funkciója. Ugye, hogy ott az ige világossá tesz, hogy a szem nem mondhatja a kéznek, hogy nincs rá szüksége, vagy a fül a lábaknak, mert más a funkciója. És mert más a funkciója, mindegyik hiányzik, mindegyik funkció hiányzik a testből. És tudjuk, milyen kellemetlen az, hogyha csak egy ujja sérül meg az embernek, bármelyik, mindegy, hogy melyik, nekem, amikor valamelyik ujja megsérül, nagyon sok dologban észreveszem, hogy mennyivel nehezebb az élet, mennyivel más az élet, bármelyik, akár a kis ujja az embernek, vagy a nagy ujja, vagy amikor megvágtam a mutató ujjamat. Egyszerűen minden mássá válik, nem tud vele fogni az ember, Tehát minden nehézé válik. Ugyanígy van ez Krisztus testében, és hogyha rendben vannak minden feladat, úgy van, ahogy Isten tervezte gyülekezetben, akkor teljesen úgy működhet a gyülekezet, mint egy szervezet, hogy gyakorlatilag észre se vesszük, hogy működik. A testnek a működése akkor igazán jó, amikor észre se vesszük, hogy van az az egész szervezet, hanem csináljuk azt, ami a természetes módon fakad az életből. Hogy megyünk, jövünk, gondolkozunk, élünk természetes módon. A gyülekezet életében is akkor működik jól a helyi gyülekezet és Krisztus testé szempontjából, ha nincsenek különösen nagy, hogy így mondjam, ilyen színuszgörvék az életben, a gyülekezet életében. Nincsenek nagy kilengések, vagy olyan dolgok, ami nagy vitákat kavarna. Nem azért, mert mondjuk eltitkoljuk, vagy eltusoljuk a gondolatainkat, hanem azért, mert oda tesszük Isten igének a fényébe, és meg tudjuk egymással beszélni azokat a dolgokat, ami kérdés a másik felé, vagy egymás felé, és tudjuk használni azokat a kegyelmi ajándékokat, amit Istentől kaptunk, és a képességeinket pedig, amit szintén Istentől kaptuk, be tudjuk állítani Isten szellemének a vezetése alá, és hagyjuk, hogy úgy munkálkodjon, ahogy ő akar, ahogy ő vezet bennünket, ahogy ő meghív bennünket egy-egy szolgálatra, ahogy beállít bennünket egy-egy dologban az ország építésére. Ez lehet akár otthon is, imádságban, amikor gondolunk a többi testvére, lehet itt is, amikor különböző fizikai és szellemi feladatokban szolgálunk. Teljesen meghatározhatatlan, és nem is kell meghatározni azokat a feladatokat, vagy hát úgy értve, hogy külön azt mondani, hogy melyik kisebb, melyik nagyobb, nem ez a lényegesebben. Ugyan van egy olyan mondat az utolsó versben, hogy törekedjetek a hasznosabb kegyelmi ajándékokra, mondja ezt Pál apostol, és ez nagyon nehéz megítélni, hogy melyik a hasznosabb, vagy melyik az, ami különb, mint a másik, de ezt Isten ránk bízza, egyénileg ránk bízza, hogy magunkban döntsük el azt, hogy mi az, amiben Isten akar bennünket használni, és törekedjünk arra, hogy abban, amiben megértjük, abban a hasznosabbat, ami úgy gondoljuk, hogy többet szolgál, azzal munkálkodjunk Isten országában. És az lenne a jó, ha mindegyikünk életében Isten úgy tudna munkálkodni, hogy építésére legyünk az ő népének, Krisztus testének. Amen.